Szabó Tibor testvérem, édesanyja mondta, hogy a nyári melegben 2-3 kortyot inni kell, mert ilyenkor van. Ebből is látszik, mennyire itthon vagyok, és örülök, hogy ismét itt lehetek veletek együtt, közöttetek. Urunk áldását, békét és kegyelmét kívánom mindannyiótoknak az életére. Ezen a mai alkalmon egy olyan igeszakaszt fogok felolvasni, amit mindannyian jól ismerünk. Hát annyira jól, hogy akár még a Biblia föllapozása nélkül is tudnánk idézni. Filippi levélből olvasok, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt leveléből, 4. részből, a 4-től a 7. versig. Ezt fönnállva hallgassuk meg, ezt a szakaszt a Szentírásból, Filippi levélből, a 4. részből tehát, 4. verstől a 7-ig a következő képpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Köszönjük, Urunk, a te igédet, köszönjük, hogy szólsz hozzánk ezen a mai délutánon. Átélhetjük, hogy jelen vagy, mert már eddig is átélhettük, mikor énekeltünk, imádkoztunk, a te igéd megérintette a szívünket, és most is azt szeretnénk, hogy amikor te szólsz, akkor átjárjon bennünket a te igéd, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk, hogy valóban ige szerinti legyen az életünk a te dicsőségedre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy levelet, egy Kínában évek óta szolgáló misszionárius nőtestvérünktől, aki tulajdonképpen közvetítette annak a kínai lelkipásztornak a kérését, aki ezt az üzenetet elküldte nyilván azoknak, akik ismerősi körébe tartoztak. Lehet, hogy itt is van olyan, vagy vannak, akik esetleg kaptak ebből. Wang Yi-nek hívják ezt a lelkipásztort, és azért is hozom föl az ő kérését, mert az a kérés, hogy imádkozzunk érte, a feleségét és a gyülekezetéért. És azért is idézem föl, hogy mit írt, mert a fölolvasott igénkhez is kapcsolódik. Mai napjainkban történő esemény, és hozza elénk ennek az igének az üzenetét, ezáltal is erősödjünk és bátorodjunk. Ezt valóban nagyon jól ismert igen szakasz, mindannyian ismerjük, vagy sokan ismerjük ezt jól, akik itt vagyunk, de hogy Péter apostol ír szakaszok is emlékeztetéssel ébrezgetlek titeket, mert van szükségünk rá, hogy a jól ismert ige szakaszok is úrja átjárják a szívünket, megelevenedjenek, igazán üzenetté váljanak, hogy aztán rajtunk keresztül másokhoz is eljusson. Nos, a mi lelkipásztor testvérünket feleségével és néhány gyülekezeti taggal együtt letartóztatták, nemrégiben is bevitték őket a rendőrségre, amiatt, mert a földrengésben meghaltakért, illetve az ő hozzátartozóikért szerettek volna egy alkalmat tartani, értük imádkozni, de ezt nem nézte jó szemmel a hatóság, és bevitték őket. Őt már a beszállításkor is a rendőr autón a platóra ültették, nem székre, és aztán amikor bevitték, őt elkülönítették és ütlegelni kezdték. Próbálták kiszedni belőle az őrá vagy a gyülekezetre vonatkozó dolgokat. Aztán megjelent a parancsnok, és azt mondta, hogy én ismerem a Bibliát. Meg van írva a Bibliában, hogy ha arcul ütnek jobb felől, és egy nagy pofont már is adott a lelkipásztor testvérünknek, hogy folytatódik, és a lelkipásztor idézte, hogy tartsd oda a bal orcádat is. És megint egy nagy pofont kapott. És hol van ez megírva? A Máté evangéliumában ismét egy nagy pofon, vagy még több is, mert volt, amikor 3-4 is kísérte. És hanyadik versben, 38-tól 40-ig megint. Az is megvan írva, hogy A rosszért rosszal ne fizessetek, mondta a parancsnok, hanem gyűjtsetek eleven szenet a fejére. Ugye megvan, megvan, megint elkezdte ütlegelni. És több ilyen bibliai részt idézett, mert az ellenség is idézni szokta a Bibliát. Tudjuk ezt az Úr Jézus megkísértésekor, csak ő ezt nem a jóra használja föl semmiképpen. És miután ilyen módon történt az ő zaklatása, kínzása, megverettetése, egy idő után aztán elengedték őket. És azt írja ebben a levelében, hogy csodálatos módon Isten szent lelke átjárta a szívemet. Hogy nem érzek irántuk haragot, bosszúvágyat, gyűlöletet, hanem még imádkozok értük, hogy bár ismernék meg az Urat és térnének meg. És valami különleges módon az öröm és a szeretet, a békesség járt át. És amiről itt olvastunk a felolvasott szakaszban, ez pontosan erről beszél. Hogy létezik ez? Ilyen nincs a világban, ilyet világember nem mondhat el, nem élhet át. Ezt hívember tudja elmondani egy ilyen megpróbáltatásban, hogy örömöt és békességet élek át a szívemben. Ugyanakkor azonban azzal fejezi be a levelét, hogy mégis van bennünk magunk élem és aggódás, mondja, írja feleségem együtt, és a gyülekezetért is, magunkért is, imádkozzatok értünk. Eszembe jut erről a Reményik Sándornak az a vers, amiben a hívemberről azt írja, hogy nyugalma nincs, de békessége van. Majd fogok erről beszélni, hogy hogyan is értendő ez, mit jelent ez, de azt is merem mondani, hogy akinek békessége van, az azt is át fogja élni, hogy nyugalma és aggodalomtól való mentessége is lesz. Most, ami testvérünknek a próbatétele, példája legyen előttünk, azt is írja, hogy úgy átéltem, belegondoltam, hogy mit szenvedett értünk az Úr Jézus, amikor ütlegelték, amikor azt mondták, akkor megütötték prófétát, meg Krisztus kiütött meg, hiszen bekötötték a szemét. Amikor az apostolokat elfogták, oda vitték a Sanhedrin elé, és megverték, hogy ne merjenek az Úr Jézus nevében szólni. És örömnek tartották, hogy szenvedhetnek az ő nevéért. És amikor elengedték őket, azt mondták, nem tehetjük, hogy ne szóljunk, mert nem adatott más név, aki által volna üdvösség, csak Jézusé. Néhány évvel ezelőtt ennek a szakasznak a elejéről már szolgáltam itt köztetek. Éppen úgy emlékszem, egy adventi vasárnapon. Ugye, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Az Úr közel, ez adventkor, ez nagyon is a szívünkhöz szól, a Maranatha. Az Úr közel, jövel Uram Jézus. De azt gondolom, hogy ez nem csak adventi vasárnapokon kell, hogy közel legyen a szívünkhöz, hanem mindig várjuk a mi Urunknak a visszajövetelét. És őt várjuk, aki egyébként meg velünk is van minden napon a világ végezetéig, igéjei szent lelke által. És azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Hogy szelídséggel és alázattal járjunk ezen a földi úton, hívő életünkben. Szelítség és az alázat itt nem meghunyászkodást és gyávaságot jelent, hanem valóban az Úr Jézus példája, az Úr Jézus lelkülete szerint, a Szentlélek által való szelítséget és alázatot, Jézus választhatott volna más viszonyulást is az őt támadók felé, hogy a szelítség és az alázat útját választotta, és az a mi útunk is. De azt gondolom, hogy akkor még inkább középpontban állt az, hogy lehet-e parancsszóra örülni, felszólításra örülni, lehet-e mindenkor örülni. Hát az életben sokszor van olyan helyzet, amikor a legkevésbé érzi az ember, még a hívember is, hogy örülni tudna. De itt a kulcs szó az Úrban. És a Bibliában az öröm mindig szorosan össze van kapcsolva a szabadítással, a szabadulással. A legnagyobb szabadítás, hogy a bűntől megmentettél, a bűntől megszabadultál, hogy Isten az ő fiáját, az Úr Jézusért kegyelmezett, föl van írva a neved a mennyben, örök életed van, föl van írva a nevünk a mennyben, és azt mondja az Úr Jézus, hogy annak örüljetek, hogy föl van írva a nevetek a mennyben, ugyanis ez az öröm az, ami nem függ a körülményektől. Bármilyen körülmények között, vagy ezt a testvérünket megverték, megkínozták, kigúnyolták, és mégis öröm volt a szívében, mert tudta, hogy föl van írva a neve a mennyben, hogy ahogy az apostolok szenvedtek az Úrért, ő is szenvedhetett, és ezt az örömöt, ezt nem vehette el senki és semmi, mert ez megronthatatlan. Ezért lehet mindenkor örülni. A mai alkalommal a következő versekről szeretnék szólni, folytassuk akkor ennek az igének az üzenetét. Ez a levél egyébként a Filippi levél, az öröm levele, minden részben ott van az öröm, Pál apostol egész odáig meg azt írja a filippiaknak, hogy örömöm és koronám. Újra és újra szól erről nekik, és azt mondja, itt tulajdonképpen, amikor azt mondja, semmiért se aggódjatok, semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hogy hagyjatok föl az aggodalmaskodás szokásával. Filippiek ugyanis aggódtak sok mindenért, magáért az apostolért is, hiszen Pál apostol börtönben van, onnan írja a levelet. Hát hogy ne aggódtak volna érte, aki olyan szeretettel szolgált közöttük, aki börtönben van, aki bilincsek között van. De hát azt írja az apostol, hagyjatok fel az aggódás szokásával. Mert az evangélium terjed, az evangélium jól van, és én is jól vagyok, mert tudom azt, hogy az Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni. Ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok, örüljetek, bízzatok az Úrban. Odáig megy Pál, hogy hát még én annak is örülök, hogyha színből hirdetik. Mert vannak, akik szívből hirdetik, vannak, akik színből. Vannak, akik színlelésből, és vannak, akik meggyőződésből. De örülök, mert terjed az evangélium. Itt egy kis kitérőt hadd tegyek, Tóth Sándor lelkipásztor testvérem bátorított arra, hogy tegyek ilyen kitérőket, mert ugyanis olyan alapelveket lehet fölidézni ilyenkor, ami a mi közösségünkre jellemző, amit a mi eleink gyakoroltak, ahogy ők hozzáálltak, és ezek jó példák nekünk, hogy ma is érdemes erre gondolni. Itt mindjárt csak még annyit, hogy azért csak jobb szívből hirdetni, meggyőződésből, bizonyossággal, azért hosszabb távon annak lesz hitele. Másik megjegyzés az az, hogy ha színből is hirdeti valaki, a Pál nem azért örült, mert színből hirdette, hanem mert jót hirdetett. És ez nagyon lényeges, hogy Pál soha nem igazolt azt, hogy tévtanítást hirdessen valaki. Arra azt mondta, hogy ha mennyből leszállt angyal hirdet, mást is átkozott legyen. De itt, akik színből hirdették, jót mondtak. Tudjuk, van ilyen a kereszténység történetében. Emlékszem, egy lelkipásztor elmondta, amikor evangelizációt tartott, egy más egyházbeli lelkipásztor, hogy ő a teológia elvégzése után 8 évig prédikált jót, mert hát fölkészült megfelelő módon, amire kioktatták, meg a Bibliából, meg a kommentárokból, de soha nem szívből, mert nem volt megtérve. És amikor megtért, akkor ezt már meggyőződéssel tudta tenni. De olyat is láttunk már, hogy megtért hívő emberek beleestek a versengés, vagy a hiú dicsőség vált csapdájába, és ezért tulajdonképpen nem a szívbeli meggyőzés, hanem inkább ez vezette őket. Na, ők is tudják úgy hirdetni. Sőt, azt írja Pál, hogy azt gondolják, hogy az én szenvedéseimet növelhetik, hogy versengenek velem, ők hirdethetik, én meg börtönben vagyok, én meg örülök, mert hirdethetik az evangélium. Most viszont én azt szeretném kiemelni, hogy ami eleink meggyőződése volt, és egyébként ugye az elmúlt évben a reformáció 500. évfordulóján néhány alkalommal egy szolgált, amit a sorozatot, és fel is idézhetjük a 4 alapigazságot, ugye szól a szkriptúra, egyedül a szentírás hitünk és életünk zsinórmértéke, szól a grácia egyedül kegyelemből, szól a fide egyedül hitáltal, és solus Christus egyedül, Krisztus érdemért van üdvösségünk, és mindezért solideo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Tehát a szentírás hitünk és életünk zsinórmértéke. Ezt hirdették a reformátorok, ezt hirdették a mi eleink, a Biblia tekintélyét mindig fontosnak tartották. Udvarnoki András, a mi közösségünkben elnök volt, teológiai alapító, azt mondta, hogy a kritikát nem a Bibliával szemben gyakoroljuk, hanem magunkkal szemben. Mert hogy a Bibliához akarjuk az életünket alakítani. És a baptista közösség az újkori, egy puritán ébredés nyomán indult el, ahol alapvető lényeges megközelítés volt a szentírás mindennapi olvasása, a családi áhítatok is, nem csak a gyülekezetben való járás, hogy ott egyszer egy héten meghallgatjuk az igét. De ezt már Károlyi Gáspár is mondta, nagy Biblia fordító, hogy ne csak azt hallgassátok, az, mit templomban mondunk, hanem otthon is olvassátok a Bibliát, mivel hogy azért is fordították le. Mert szükségünk van rá, mert ezzel táplálkoznunk kell, mert erőt kell gyűjtenünk, mert ehhez szabhatjuk az életünket, és kell is szabni, hogy ige szerinti életünk legyen. De az is fontos, amit már akkor megállapítottak az első hitvallásokban itt Magyarországon már reformáció után, és a mi közösségünkben is valljuk, hogy azt mondták, hogy azonban az eklézsiában, vagyis a gyülekezetben nincs mindenkinek joga tanítani. Csak azoknak, akik erre elhivattak. És eszembe jutott az, amikor Kovács Imre testvér, aki egyházunknak elnöke is volt, 100 éves születésének évfordulójára emlékeztek Dunaharasztiban, és az édesanyám éppen a szomszédban volt, Szigetszentmiklóson a Hugoméknál, és megtudván az ünnepséget átment oda. És megkérték, hogy tegyen bizonyságot, hiszen Kovács Imre testvér 27 évig volt abban a körzetben lelkipásztor, ahol én is születtem, felnőttem, megtértem, és édesanyám elmondta, hogy milyen nagy jelentősége volt, hogy amit ők tanultak, hallottak az igehirdetésben, a személyes beszélgetésekben, azt ők komolyan vették, és fölnéztek a lelkipásztorra, az előjáróikra, akik az Isten igét tanítják nekik, a tiszta evangéliumot, a jó úton való járást. És el tudom mondani az egyszerű édesanyámról, az Úria dicsőség, hogy évtizedekig nem volt olyan megtérő a gyülekezetben, hogy valamilyen módon ő ne lett volna benne bizonságtétellel, imádsággal, de az ő bizonságtétele arra tiszta biblikus látásra alapozódott, amit ő megtanult, átvett. És nem sokkal később megkaptam Kovács Artótól, Kovács Imre testvér fiától egy összeállítást, ami az édesapja összegyűjtött írásai voltak. És az egyikben arra emlékezik, hogy amikor ő a teológiára járt, egyébként később teológiai tanár is lett, nem csak egyházelnök, akkor Udvarnoki András testvértől, amit ő tanult, nagyon komolyan vette. Azt a tiszta látást. És ő attól nem akart eltérni semmilyen irányba, és azt adta tovább. Ahogy Pál írja Timóteusnak, hogy adjátok ezt tovább, képezzétek ki, de ezt a tiszta evangéliumot, hogy ne sodródjatok el a tanítások ilyen-olyan szelében, mert van egy sáv, amin haladunk. Nyilván rész szerint való az ismeret bennünk, a mi közösségünkben is, és soha nem vallottuk magunkat egyedül üdvözítő egyháznak. De van meggyőződésünk, van elhivatottságunk, van a Bibliához való ragaszkodásunk, van az a hitvallásunk, amelyek nem akarunk semmilyen szélsőségbe sodródni, tévutakat megjárni és másokat is félrevezetni. És ad mondjak még egy példát. Amikor ma annyi minden van az interneten, amikor annyi könyvet vehetsz kézbe, amikor mindenféle CD-t hallgathatsz, amikor minden héten mehetsz konferenciára, de nem tudod, hogy mi adott esetben, ami követendő, vagy követhető, vagy mennyiben biblikus az, és sokszor először nem is tűnik ez ki, mert olyan jónak, olyan vonzónak tűnik mindez. Annak idején, amikor a 70-es, 80-as években nyugatról hoztak be könyveket, mert itt Magyarországon az akkori államhatalom nem nagyon engedett kiadni egyházi kiadványokat, még volt, hogy azt is megcsonkította bizonyos részeket, lerövidítetett, vagy kivett belőle, és akkor bejöttek bibliák, könyvek, amiket aztán elosztogattunk, vagy kivittünk Erdélybe. Csak ezt azért említem, mert hogy milyen sokat jelent ebben eligazodni, amikor minden évben jött Kovács Imre testvér, hogy ennél a személynél maradjak, az ő szolgálatánál, és akkor kértük, hogy segítsen nekünk. Mert érkeztek dobozban, zsákokban könyvek. A gyülekezet vezető testvér addig ott tartott, amíg nem jött Imre bácsi. Megnézte. Azt mondta, na ezeket testvérek továbbadhatjátok. Olvassátok el ti is. Ezeket meg tegyétek fel a padlásra, mert ebben tévtanítás van. És azért ez nagyon sokat jelent manapság is, hogy ha figyelsz, ha elfogadod, ha lelkipásztorod, az előjáróid útba tudnak igazítani, és talán akkor ez a veszély, hogy most ilyen tanítás, olyan újnak tűnő eszmék bukkannak föl, amik elsodorhatnak. Ez egy olyan kitérő volt, ami jól működött a mi eleink idején. Annak idején volt még olyan, van itt talán Ványi testvér erről hallott is, hogy óvás. A Békehírnökben vannak idején volt ilyen kis rovat, hogy testvérek, vigyázzatok, mert XY járja a gyülekezeteket, de egy tévtanító. emlékszem is ilyenre, jött, jelentkezett nálunk, és édesapám még szeretettel fogadták, megvendégelték minden, mert hát mondta, hogy ő egy testvér, csak úgy tudták azonban már róla, hogy kicsoda. És amikor mondta, hogy ő szeretne prédikálni, az Isten tiszteleten mondták, hát bocsánat, de erre most nem lesz lehetőség. És azt is megmondták, hogy miért. Nem szeretnénk utána, hogy a gyülekezetet 2 hétig vagy 3 hétig lelki gondozni kelljen. Tehát testvérek, azért ezek olyan dolgok, amik ami elején gyakoroltak, ami az igéhez való hűség, ragaszkodás, a jó úton való járás, a tiszta evangélium megőrzése és az elsodródás megakadályozása területén nagyon sokat jelentett. Kitérő után térjünk vissza a fősodorba. Szóval azt mondja Pál, hogy ne aggodalmaskodjatok semmifelől, és miattam se, hagyjatok föl ennek a szokásával. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, miben ruházkodjatok, mert ezt a pogányok kérdezgetik. Most azért beszélünk arról, hogy mi is ez az aggodalmaskodás. Ugye nem keverendő össze mondjuk a... Tehát ez nem gondatlanságot jelent és felelőtlenséget. Ne aggódjunk, tehát ne törődjünk semmivel. Mert a törődés igenis feladatunk. Szülőknek törődni kell a gyermekeikkel. Nem így van? De. Ha neked munkahelyed van, akkor a munkáddal törődnöd kell. Ha szolgálatod van a gyülekezetben, azt valószínűleg nem lehet, vagy nem akarod félváról, vagy sehogy végezni, hanem megfelelő gondossága és törődéssel. Isten adott talentumokat, lelki ajándékot, és segítséget is ehhez. Na de éppen ezeken a területeken, az élet ben jelentkező helyzetekben, ami akár éppen az előbb elmondottakban is, azonban kialakulhat az, hogy elkezdünk aggódni, aggodalmaskodni. Valami olyan módon jön a félelem, hogy szinte gyötrelemmé válik, hogy ilyen megdermedetté válunk, vagy szinte az aggodalmaskodó ember szinte megkötözött. Emlékszem, egy édesanyja elmondta, hogy annyira aggódik a gyermekért, annyira, hogy már szinte nem tud csinálni semmit, mert mindig minden gondolata ott jár, akkor ő forog. Mert szembe kell találkozni azzal a nem hívő embereknek is, hiszen ők is mindent szeretnének elintézni, elérni, és vívódnak, gyötrődnek, keresik a megoldást. Emlékszem, valaki mondta, vagy olvastam, hogy... Elmondta, hogy egy egyetemi tanár házaspár költözött a szomszédjukba, és hát nagyon jó kapcsolatba kerültek vele, úgyhogy már intézte a gyerekei felvételét. És kérdezték tőle, mikor érettségiznek? Hát még óvodások. Na de ő már intézte az egyetemi felvételt, azt mondta, hogy a holnapi nap mi lesz. Tehát értitek, de ebben mi hívők is úgy vagyunk így, hogy egyszer csak beleütközünk, hogy nem tudjuk, mi nem áll hatalmunkba, és akkor mi lesz? Elveszít egy édesapám a munkahelyét, hogyan tartom el a családomat? Vagy az egészségügyi problémák, a betegségek, a lelki életben való aggódás, sok minden, amit sorolhatnék sorra, ami előhozhatja ezt. És a hívő embereknél pontosan előjön az, hogy kezd meginogni az Isten jóságába és szeretetébe vetett bizonyosság. Az ellenség ezt akarja megingatni, mindig támadja azt, hogy te elhiggyed, hogy Isten jó és szeret, bármi történjen is. Az első emberpárnál is ez volt a támadás, jó az Isten szeret. Hát meg, nem vehettek erről a fáról, hát ez lenne a szeretet? Hát vegyetek csak, mert olyanok lesznek, mint az Isten. De az ember nem lett olyan, mint az Isten, hanem bejött a bűne világba és az ember életébe, és az Istentől elszakadt embert egy állandó életsóvárgás hatja át, hogy elérje azt, amit szeretne, gyötrődik, mert még nem ért el. És amikor eléri, kiderül, hogy nem elégíti ki mindaz, amit elért, mert a bálványok soha nem adhatják meg azt, amit az élő Isten. Utána meg azon aggódik, hogy el ne veszítse azt, ami van. Mert nem csak azon lehet aggódni, ami jöhet az életünkbe, hanem hogy ami van, azzal is mi lesz. És az ördög pedig igyekszik még sötétebbre festeni a jövőt, hogy rettegjünk tőle, és lehet, hogy annak egy jó része be se következik. És nagyon bele tud csúszni azt, mint hogy a Filippiek is, hogy aggodalmaskodtak sok minden felől, és azt mondja Pál, hogy semmiért ne aggódjatok. Az Úr is azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, ez pogány gondolkodás. Ez nem méltó a hívőkhöz, a Krisztus követőkhöz. És ugye itt van emögött az is, hogy végső soron a bizalmatlanság alakul ki. Mert mi a hit, ismered az Isten igéjét, igaznak tartod, és ráteszed az életedet. Megbízol benne, hogy ő teljesíti az ígéretét. Ugye a bevezetőben hallottuk, hogy amikor sötétben vagyunk, elkezdünk ezen filózni, gondolkozni, hogy vajon Isten velünk van-e? Hol van most Isten? Miért nem segít már? Miért nem történik már valami? Tényleg olyan, mint a rejtőzködő Isten lenne, hogy az Ézsaiás könyvében olvassuk. És igenis, még a hívemben, minthogyha Isten, amit eddig tett, már most ezt nem tudná, vagy már minthogyha ő nem az lenne, aki eddig volt. Azt mondja, vigyázzatok, ne engedjétek ezt, egy határozott nem az aggodalmaskodás, és határozott igen az imádságra. És még van e mögött valami, éppen a kínai lelkipásztor testvér által írottakra szeretnék utalni, hogy a keresztül való félelem. Azt mondja az Úr, és ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponta, és úgy kövessen engem. Ez azt jelenti, hogy önmegtagadás, hogy nem mi vagyunk a középpontban, hanem ő. De az a jó nekünk is, mert igazán akkor leszünk a helyünkön, ha ő van a középpontban, az első helyen, és mi pedig követjük őt. Annak idején, aki fölvette a keresztet a Római Birodalomban, az azt jelentett, hogy aláveti magát a birodalom rendjének. Igaz, ő kényszerből, mert nem tettek mást. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki engem akar követni, az önként teheti, de azt is tudja meg, hogy vegye fel a keresztjét, vagyis, hogy engedelmeskedjen, vagyis, hogy vesse alá magát az én vezetésemnek akaratnak. Hát az a legjobb. Hát nincs annál jobb akarat. A pogányok pont úgy gondolkoztak, hogy ők szeretnék végrehajtatni az istenekkel, amit ők el akarnak érni. Azért mondta az Úr Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik bőbeszédőségükért gondolják, hogy meghallgattatnak, mert addig beszéltek az isteneknek, hogy már most biztos sikerült rávenni őket. Itt pont fordítva van, nem arról van szó, hogy a mi istenünk egy dzsin, megdörzsöljük a lámpát, mint Aladin előn, és végrehajtja a kéréseinket, a vágyainkat, kívánságainkat és parancsainkat. Fordítva, neki van terv az életünkkel, és az a legjobb terv és legjobb akarat, ahhoz jó nekünk oda simulni. Persze mondhatnánk, hogy minek imádkozzunk, ha ő úgy is tud mindent. Jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy mire van szükségetek. Mi nem tudjuk sokszor, hogy hol is állunk. Azért nagyon jó, ha kapcsolatban vagyunk vele, és a legfontosabb kapcsolat ez, ami hozzáfűz bennünket. Ezért utalt erre. Na most a keresztül való félelem az pontosan az, hogy ha azt föl kell venni és alá kell vetnem magamat önként, akkor az azt jelenti, hogy nem önállóskodok, nem veszem ki onnan. És azért ez egy kemény dolog, hogy odaszánni magam nap mint nap, egész odáig, mert ugye annak idején ez a keresztet fölvenni azt is jelentette végsős, hogy megfeszítették rajta. Akár odáig menően, hogy valaki mártír lesz. Kínában nem csak arra készítik fel a megtért keresztényeket, a hívőket, amit mi is teszünk nagyon helyesen, hogy hirdesd az evangéliumot, hiszen az küldetésed minden hívőnek, a gyülekezetnek, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, mondja az Úr Jézus, és hogy a szent életben járjunk, hiszen azt kéri, hogy az a kedves Istennek, odaszánjuk magunkat, hiszen ő mindent megtett értünk, szálljátok oda magatokat a élő és szent áldozatul, ami kedves Istennek. Evangélium hirdetés szentség, de Kínában egy harmadikat is hozzátesznek, a mártírságra való készülést. Ami lehet, hogy ilyet jelent, hogy valakit bevisznek a rendőrségre és megvernek, vagy elveszíti az állását, de igenis történt nem egy esetben, hogy valakik az életüket áldozták Krisztusért. És most hadd mondjam azt, hogy azért Európában is készülni kell. Mert lehet, vagy lesz is véres keresztény üldözés még Európában is. Vagyis ez egy másik gyökere is lehet az aggodásnak, a félelemnek. De mint ez a testvérünk mondta, de az Úrban való bizalom, a ráhagyatkozás, az örömöt és a békességet hozta a szívébe. És hogy az Úr Jézus mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Keressétek először Isten országát, és a többi megadatik nektek. És ahogy Pál is ír erről, akkor imádkozzatok. És itt az eredeti szövegben először is van az imádat. Magasztaljátok és dicsőítsétek a ti atyátokat, ahogy tettük itt az énekében, az imádságban, azért, aki ő a mindenható, örökkévaló, mindenütt jelen való, mindentudó, szent, igaz és ő maga a szeretet. Ha ő ilyen, ha ő ez, ha ő az Úr, akkor lehet bízni benne. Az ő keze nem rövidült meg a mi időnkben sem. Ő a mindenható és senki más. Gondolj erre, magasztal, dícsérd őt, és megváltozik a szíved. Amikor Anna leborult imádkozni, és kiöntötte a szívét, semmi nem változott meg a körülménye, és az ő szíve megváltozott, mert utána nem volt többé szomorú, hanem megnyugodott, és tudott örülni. És utána azt mondja, hogy tárjátok fel a ti kéréseiteket háladással. Amikor arról szóltam, hogy mi az igaz lelkiség, akkor azt mondtuk, hogy megelégedettség, mindenkor hálás szív, odaszállás és bizalom, hálaadással, mert amikor sorra veszed, amikor a Józsi és Sikemben összegyűjtött a népet, és elkezdte sorolni, hogy mit tett Isten Ábrahámtól, Jákóbon, Izsákon át, hogy hozta ki őket Egyiptomból, hogy jöttek be az ígéret földjére, hát ezt mind Isten tette, hát ezt mind ő cselekedte, hát nem is tudjuk felsorolni, hogy mi mindenért lehetnénk hálások, fölébe emel a félelemnek, az aggódásnak, hogy ez megdermedszen, hogy ez megkötözzön, hogy e körül forogjunk, hogy bizalmatlanná legyünk, mert ő szeret, mert ő gondviselünk, mert ő meg tud menteni és meg tud tartani. Igen, azt nem ígérte, hogy mindig görönymentes lesz az út. Nem ígérte, hogy mindig kék lesz az ég. Nem ígérte, hogy a hívőt nem éri gond, szenvedés, betegség, nyomorúság, megpróbáltatás. Azt nem ígérte, de azt igen, mert ez a föld, a világ a bűn miatt megromlott, és itt kell a hív embernek is járnia. De azt ígérte, hogy én veled leszek, és veled vagyok. Még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nem látjuk, nem érzékeljük, mintha nem válaszolna, de egyszer csak meg fogjuk látni, hogy de igen, érdemes volt neki elmondani, rábízni, ráhagyatkozni. Tulajdonképpen egyéni vagy közösségi imádságunk mindig kifejezi a rászorultságot és a hitet. Olaf Halesbury egy helyen, a legőszintébb imádságaink akkor jönnek, amikor a tehetetlenség és a hit együtt ott van. Hit abban, aki mindent megtehet, mi pedig látjuk, hogy nem tudjuk, tehetetlenek vagyunk, de odajövünk hozzá, és elmondjuk neki, és átadjuk neki. Egyik legszebb ilyen imádság, amikor Máli azt mondja az Úr Jézusnak, hogy nincs boruk, ez ugye nem is imádság. Ismerjük a kánai mennyegző történetét, meghívják Máriát, aztán vele az Úr Jézust, a tanítványokat, és akkor több napig, egy hétig is tartott a mennyegző, és egyszer csak elfogy a bor. Hát az ott egy megoldhatatlan helyzet volt. Mária oda megy az Úr Jézus, és azt mondja, hogy nincs boruk. Akkor Jézus azt mondja, hogy rád tartozik ez asszony, vagy én rám. Nem jött még az én óram. Mária megértette, hogy neki nem kell intézkedni, ő átadta. Még annyit mondott a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg, és visszajött a helyére. Ez az a bizalom, hogy én nem tudom, de te örökkévaló, mindenható vagy, te meg tudod tenni, mert semmi nem lehetetlen. És ilyenkor mi nem nyugszunk meg, hanem várjuk, hogy már most tegye meg, ekkor tegye meg, így tegye meg, azt tegye meg, de hát akkor most átadtuk, vagy nem adtuk át. Ha rábíztuk, akkor ő tudja, hogy mikor és hogyan, és mit. És megint csak nem mi irányítjuk őt, hanem ő neki van terve, és akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Az is, ha meghallgatja az imádat, az is, ha nem. És azért buzdít arra, hogy tegyük hozzá, hogy legyen az ő akarata szerint, vagy ahogy írja János, hogy az ő akarata szerint kérünk. Mert legjobb arra ráhangolódni. Mária leül és vár. Átadta. És megtörténik a csoda, az első csoda, amit a galileai Kánában tett. Aminek mi az eredménye? A tanítványai hisznek benne, hit erősítő. Nos hát, a tehetetlenség és a hit, amikor átadjuk, amikor rábízzuk, amikor lelki örömmel, izgalommal várjuk, hogy mit fog tenni az Úr. De nem aggódunk, nem gyötrődünk, nem zúgolódunk, mert átadtuk, mert rábíztuk, mert neki semmi nem lehetetlen. Nos, erre hív föl. Aggódás helyett imádat, hálaadással való imádság. És azt is mondja folytatásban, hogy és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. En Krisztó, írja Pál, nagyon sokszor a leveiben, Krisztusban vagyunk új teremtés, Krisztusban vagyunk elrejtve. Nekünk ez a legfontosabb, hogy hozzá tartozzunk Krisztusban, megőrzi a mi szívünket és gondolatainkat, és nem fog az aggodalom győzni, a félelem győzni, a sátán győzni, mert ő győzelmet ad, mert ő megmentett, megtart, megerősít, megbátorít. És itt az, hogy az Istennek békessége, az nem azt jelenti, hogy na, az ilyenkor fog keletkezni, hanem hogy ez megvan. Mondtam, hogy az öröm elveszíthetetlen, megronthatatlan, mert hogy föl van írva a nevünk a mennyben, ennek az öröme nem függ a körülményektől. És itt arról a békességről van szó, ami szintén nem függ a körülményektől, mert azt olvassuk a második Korintus levél 5. része, hogy Isten megbékéltette a világot önmagával. Az ő fia által megbékéltetett mindannyiunkat önmagával, az ő fia által. Elfogadtuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltónkat, ez érvénybe lép. A legnagyobb békekötés. Békességünk van Istennel. És ez a békesség, mert hogy hozzátartozunk, mert az ő védelme alatt vagyunk, mert ő cselekszik az életünkben, mert rábíztuk magunkat, mert ellen akarunk állni az aggodalomnak, és jövünk hozzá imádsággal, és átadjuk magunkat, és a kérésünket, és a helyzetünket, meg fog őrizni. Itt az eredeti szövegben egy katonai szakkifejezés van, Pál sportkifejezéseket is hoz, katonai kifejezéseket is hoz, amikor az őr őrségbe áll. Amikor a fegyveres csapat átveszi az őrség, és megőrzi, erővel és hatalommal megőrzi, megőrzi a szíveteket és gondolataikat, mert az Isten békessége, mert megbékéltél vele, ez ott van már a szívedben. Az lehet, hogy van nyugtalanságod, ahogy idéztem Reményik Sándortól, ezen a földön van megpróbáltatásod, küzdelmet, harcod, de békéd van, akármi is van, és végül még azt is, a nyugalom is hozzáadatik. Mert amikor rábízod magad, akkor az aggodalom helyébe megnyugvás jön. Az Isten békessége megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Szeretném egy karácsonyi történettel befejezni, ilyen jó melegben, esetleg jó karácsonyra gondolni, havas táj, már mindjárt olyan, nem? Tehát már milyen kellemesebben érve, már a hűvösebb van, nem? De ezt pontosan azért hozom ide, mert az elmondottakkal összefüggésben az énekeknek megvan az maguk története, időnként jó fölidézni azokat, és egy-egy ilyen történet erősíti bennünk az üzenetet. Ez az ének, amit most föl fogok idézni, az evangéliumi kereszténység egyik legismertebb éneke. Na mondom, már föl is kell venni a pulóvert. Szóval az evangéliumi kereszténység egyik legismertebb éneke, egy Joseph Scriven nevű testvérünk írta, aki tulajdonképpen nem is éneknek szánta, ez egy vers volt, és nem is gondolt, hogy ez széles körben ismerté lesz. A házasság kötésük előtt meghalt a menyasszonya, és ő utána az egész életét és vagyonát az Úr szolgálatára szentelte, nagyon sokat segített a szegényeket. Amikor az édesanyja megbetegedett, akkor írta ezt a verset, amiből aztán ének lett, és aztán a szomszédja elkérte tőle, mert annyira, hogy ott megismerték a szomszédok, annyira jónak találta, és aztán egy Charles Converse nevű zeneszerző írt hozzá dallamot is. Tómi hű barátunk Jézus minden bajban megsegít. Mi jó elé imádságban hozni éltünk ügyeit. Gyakran nyugtalan a lelkünk. Tévesek az útjaink, mert nem hoztuk hőimába az Úr elé ügyeink. Ez egy csodálatos üzenet, ez pontosan ez. Az Úr Jézushoz jöjj, hozd oda imában a te ügyeidet, és akkor a nyugtalanságból megnyugvás lesz, mert az ő békessége, amit ő nem úgy ad, mint a világ, az megőrzi szívedet és gondolataidat. Ezt fogja végezni ő, aki szeret, a mi hű barátunk, mi jó elé jönni és hozni a mi kéréseinket. És aztán ezt az éneket megismerte Ira David Senki, Moody, a nagy evangélista munkatársa. Moody hirdette az evangéliumot szavakkal, Senki pedig énekben. Írt dallamokat, szövegek egyaránt. Új énekek keletkeznek, új énekeskönyvek is. Éppen a nyomdába volt már az énekeskönyv, amit Senki ki akart adni. És megismerte ezt az éneket, és kikérte a nyomdába, hogy ezt még beleteszi. Nem sejtett, hogy ez az ének lesz aztán a legismertebb, a legnépszerűbb. Akkor még nem tudta. 1875, hogy már térjünk karácsonyra is, tehát 1875-ben szenteste a Delaware folyón úszott egy gőzös, amelyen ott volt Ira David Sankey, és megismerték az utasok. Ez olyan, mint a Michael W. Smith ma megismerik, ugye, és akkor azt mondanák, hogy énekelj már egy éneket, hát ha már találkoztunk. És ugyanez volt, hogy hát itt van ez a gyönyörű szenteste, jön karácsony, énekelj már egy éneket, ugye mindenki összegyűlt a hajón, és akkor gondolták, hogy egy karácsony éneket fog énekelni, és akkor összekulcsolta a kezét, fölnézett az égre, és elkezdte énekelni, ó, mi hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít. És amikor az éneket befejezte, meghatódva hallgatták, oda ment hozzá egy férfi, és azt mondta neki, hogy volt maga a polgárháborúban? Mondta Szent, igen. 1862 tavaszán? Igen, azt mondja, igen. Én láttam magát. Éppen őrségben volt akkor márciusban, egy csillagfényes, holdfényes éjszakán. Emlékszem rá, mondja Szenki. Na, én is ott voltam a fák között fedezékben, és hogy magára éppen rásütött a hold, fölemeltem a puskámat, célba vettem, és eldöntöttem, hogy lelövöm. És abban a pillanatban ugyanezt tette, mint most. Összekulcsolta a kezét, fölnézett az égre, és elkezdte énekelni ezt az éneket. Gondoltam, hadd énekelj el, utána fogom lelőni. Ennek az éneknek több fordítása is van. Én most abból idéznék, ami most jobban kifejezi azt a második versben, ami ezt ott ellenséges, akkor még ellenséges katonát megérintette. Ére próba vagy kísértés, háborúság, zaklaté, el ne csüggedjen miatt a vidimában ő elé. Volt-e már így hű barátod, gondod így ki fölveszi, látja minden gyöngeséget, tárt ki bátran ő neki. Nem tudtam lelőni. Nem tudtam meghúzni a ravaszt. Leengedtem a puskámat, és azt mondtam, hogy én szeretném megismerni azt az Istent, aki ezt az embert megőrizte. Azt az Úr Jézust, akiről énekel. Ki ez? Mi ez az egész? Mert az én egész életem egy értelmetlen, kilátástalan élet. És most annyi év telt el, és most újra találkoztunk. És látjátok, milyen az Isten szeretete. Hogy keresi az elveszetteket? 1862-ben kapott egy érintést, de nem jutott el a megtérésig. És 1875-ben újra kellett találkozzanak, újra meg kellett hallja ezt az éneket, és ott Szenki azon az éjszakán bizonyságot tett az Úr Jézusról, a megtérésről, az üdvösségről, a szabadulásról, annak a lehetőségéről, az örök életről. Ez az ember megtért, és megmenekült, és megszabadult. Milyen csodálatos az Isten munkája. Igen, semmi felől ne aggódjatok. Semmiet se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, akinek legyen dicsőség mindörökké. Amen.